Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek ma benneteket. Dicsőítés alatt az jött fel bennem, amikor Péter azt mondja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És mielőtt Péter úgy megszédült volna, hogy ő milyen jót mondott, Jézus tisztázza a helyzetet, és azt mondja, hogy ez nem test és vér, hanem az én mennyi atyám jelentette ki neked. És idefele beszélgettünk Krisztikémmel, feleségemmel, és mondtam is, hogy olyan sokszor átélem az, de mindig a valósága itt is, most így a szolgálat előtt van, amikor írja az ige, hogy kész a ló a csata napjára, de az Úr adja a győzelmet. Készülhetek én akármennyit, mondhatok itt bármit, bármilyen igazságokat, ha nem tölti meg Isten Szent Szelleme valósággal és valóságossággal, és nem rendeli mögé azt az erőt és hatalmat, és lesz életté, kenyéré, életet adó betűvé mindannyiunk számára, akkor itt lehet ám készülgetni. És hálás vagyok az Úrnak azért, hogy mindig ad olyan kijelentést, ami engem mindig átformál, megformál, reformál, sokszor visszatérít, ugyebár a reformáció az ezt jelenti visszatérni, nem pedig átalakítani bármit is, visszatérni az eredeti állapotra, és ez Isten csodája. Az én mennyei atyám jelentette ki. Én ezt így hiszem, vallom. Így fogadjátok szeretettel, ez egy kis előjegyzése volt. Követés nélkül nincs növekedés. Ez a mai igehirdetésnek a címe. Azt is mondhatnám alcímként, hogy tanítványi követés nélkül nincs szellemi növekedés. Maga a cím, én úgy gondolom, hogy egy nagyon kicsit így önmagát magyarázza, és úgy gondolom, hogy szellemi növekedésnek feltétele a Krisztus tanítványként való követése, és nagyon vágyom arra, hogy akik a gyülekezetünkben vannak, és úgymond már régóta benne vannak a vérkeringésbe, ne csak azok, akik ismerkednek Istennel, Isten országával, hanem mindannyian kapjunk egy olyan bátorítást, egy olyan megelevenítést, egy olyan megfrissülést, megújulást, hogy legyen szellemi elköteleződésünk újra Isten országa iránt, hogy mit jelent Isten országa, Isten országának az elköteleződése a mi életünkben, mi mint tanítványok. És már szeretném itt az elején elmondani, hogy Jézus elsősorban nem felekezeti elköteleződést kér tőlünk, és elsősorban nem gyülekezeti hovatartozást, hanem tanítványi elköteleződés, tanítványi identitás, tanítványi én azonosságot, tanítványi önmeghatározást, ami felette van a felekezeti és felette van a gyülekezeti hovatartozásnak is. Viszont azt a győzelmi ígéretet, amit Jézus a Máté 16-18 alapján elmondott, azt nem tette sehova máshova, csak is a gyülekezetbe, és erről majd később szeretnék beszélni. Tehát az elköteleződés következménye a gyülekezethez való csatlakozás, és a tanítványi közegbe való csatlakozás. Erről szeretnék így a mai napon dióhéjében beszélni. Elolvasnám az első igét a Máté 28-19 egyszerű fordítás alapján. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítványjá minden népet, mondja ezt ugyebár Jézus, merítsétek be őket az Atya, a Fiú, a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetünkben nem feltétlenül szükséges tisztázni azt, hogy mi a tanítványi identitás. Nem hiszem, hogy bárki is keverni ezt egy egyházi vagy gyülekezeti hovatartozással, de a témát illetően szeretném kimondani azt, hogy Jézus nem egyházi szervezetre hív el egyikünket sem. Gyakran lehet hallani, én többször hallottam, amikor úgy beszélgetek emberekkel, hogy ki bukik az, hogy esetleg van-e hit, vagy valami bármi kötődése így Istenhez, és akkor halljuk a következő mondatokat, hogy én katolikusnak születtem. Ez egy nagyon magyaros tipikus szerintem. Vagy halljuk azt, hogy reformátusnak kereszteltek meg, és itt a kisgyermek kereségről beszélek. De hallhatnám azt is, hogy baptista családban nőttem fel. Igaz? És mi a három mondatban a közös? Hát az a közös, hogy egyik sem volt személyes döntés. Egyik sem. Ezt tették velem, mondhatni. És hadd mondjam el neked mai napon, hogy ha nincs személyes hited, nincs személyes meggyőződésed, nincs személyes elköteleződésed Krisztusnak a követésére, akkor Isten ezekkel a mondatokkal nem tud mit kezdeni. A felekezeti identitásoddal Isten nem tud mit kezdeni. Ezzel ki kell mondani, maximum a pokolra lehet eljutni. Ez így van. És miért fontos a követés? A Bibliában látjuk a újszövetségi történésekben, történetekben, hogy Jézus mikor beszélget emberekkel, csoportokkal, vitatkozik, sokszor különböző motivációval mennek oda, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor sok ember életébe híd gyúl Jézus iránt való elköteleződésben esetleg. De azt látjuk, hogy ha bár nagyon sokak szívébe hit ébred Isten országa iránt, mégsem lesznek követői, és még kevesebben lesznek tanítványi közösség részei. És szeretném elmondani azt, hogy nagyon jó életpélda, tehát mondjuk tegnap volt ez az a nap, és lehet, hogy hoztál egy döntést, és ez egy fantasztikus dolog, de ha nem válsz követőjévé a Krisztusnak, mint tanítvány, akkor meg fog rekedni a te szellemi életed, és nem fogsz tudni tovább menni a szellemi növekedésben. Mert követés nélkül nincs szellemi növekedés. És fel is olvastam János evangéliuma 12:42, egy példát hoztam. Így szól Istennek a drága igéje, mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mármint Jézusban, mégsem vallottak szint a farizósok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Nagyon érdekes, sokan hittek, mégsem lettek követők, mert fontosabb volt számukra mások emberek véleménye őróla, mint Istennek a véleménye. És azért itt szeretnék egy zárójelet nyitni, és mondja is Pál apostol a kolossiakhoz írt levélbe, hogy gyökerezzetek meg és épüljetek fel. Én nagyon sokszor átéltem azt, és itt tegyünk szerintem különbséget, hogy amikor a hívő ember életében azok az első magpattanások megvannak az életében, és elkezd kinőni, és elkezd hitébredni, és elkezdi átszőni az ő életét, meg kell előbb gyökerezni, majd utána felnövekedni, és nagyon sokszor, ha belekerül egy hívő ember egy szituációban, és nem egyből ott leteremti az embert, hogy akkor meg így, meg úgy, meg amúgy, ez különbséget tegyünk a között, hogy van, amikor az ember elhallgat, vagy csak hallgat esetleg a hitéről. És azért itt tegyünk különbséget, hogy gyökerezzünk meg, és majd ezután épüljetek fel, mondja itt az ige. Miért fontos a közösség? És Máté evangéliumában említettem, és új fordítás szerint szeretném felolvasni, 16:15. Erre megkérdezte tőlük Jézus, a tanítványokat. Hát ti kinek mondtok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Csia Lajos azt mondja, hogy az eklézsiám a gyülekezetemet, és a pokol kapui se fognak diadalmaskodni rajta. Hadd tisztázzuk azt, hogy amit a bevezetőben is mondtam, hogy nem Péter testéből jött ez a megvallás, hanem valóban az atyától, mondhatnánk most új szövetség értelemben, a Szent Szellem által való kijelentéstől, és azon, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, ezen nem fog a pokol kapui diadalmaskodni. Tehát Jézus Krisztus ezt a győzelmi ígéretet erre az igazságra építette rá, nem pedig személyre, vagy egy személyeknek a megértésére, hanem arra az igazságra, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És szeretném azt kihangsúlyozni, és nagyon megérintette a szívemet, hogy Jézus ezt a győzelmi ígéretet sehol máshol nem helyezte el, csak is a gyülekezetben, a tanítványi közösségben, az eklézsiában, és nem mondta azt, hogy adok neked egy olyan munkahelyet, amin a pokolkapui se fognak diadalmaskodni, adok neked egy olyan karriert, amin a pokolkapui se fognak diadalgozni. Adok neked egy olyan házasságot, adok neked egy olyan szervezetet, egy olyan egészséget, amin a pokolkapui se fognak diadalmaskodni. Jézus ezt az erőforrást egyedül csak is a gyülekezetben, az eklézsiában, a szentek közösségében helyezte el, és ezért azt mondom, hogy itt a helyed. Azért azt mondom, hogy itt a helyed, mert én hiszem azt, hogy a gyülekezet, az eklézsia, ez az ígéret, védelem az én házasságomra, védelem az én egészségemre, védelem az én munkahelyemre, védelem az én munkahelyemre, és nekem szükségem van arra, hogy te imádkozz az én gyerekemért, hogy megtérjen, és nekem szükségem van arra, hogyha én ide kiállok, Isten beszédét mondjam, és ne emberi spekulációkat, és szerintem a gyülekezetünk lelkipásztorának is szüksége van arra, mert ebben rejtette el Isten azt az erőt, azt az ígéretet, hogy a pokol kapui se fognak diadalmaskodni. Amen. És szeretnék rátérni erre a választott képre, mert ennek is kardinális jelentősége van így az üzenet tekintetében, hogy az a hívő ember, aki nem tartozik szervesen a gyülekezethez, és nincsenek Istentől meghatározott céljai az életébe, az olyan, mint ez a hajó, aki lebeg ugyan a víz felett, de sodródik, csapódik egyik hullámból a másikba, és azt látjuk, hogy ha bár lebeg a víz felszínén, és az is lehet, hogy látszólag látszik az, hogy nem tart valahonnan, valahová, mert az életnek a viharai egyik oldalról másikra dobálják. És az jött fel bennem, hogy lehet, hogy ilyen a te életed. Hogy azt érzed, hogy lehet, hogy megtértél, újjászülettél, hoztál egy döntést, lehet, hogy már csatlakoztál is a gyülekezethez, de azt érzed, hogy olyan az életed, mint ez a hajó, hogy úgy áll, vesztegel, és hogy ki vagy téve annak a erőhatásoknak, amik ugye az életben érik mindannyiunknak az életét. Senki sem él steril körülmények között. És a viharok alatt nem csak a rossz dolgokat értem, lehet a sikerben is csapódni egyik oldalról a másikra, majd fogok ezt is érinteni. És csak hánykódik az én életem, és lehet azt érzed, hogy csak áll a te életed. És szeretném most nyomatékosítani, hogy egy hívő ember életében olyan nincs, hogy csak áll az élet. Ha a jelen pillanatban értékeled az életedet, lehet, hogy azt érzed, hogy állsz. Ha viszont egy másabb kitekintésből, egy perspektívából nézed az életedet, lehet rá fogsz arra jönni, hogy te már régóta sodródsz. Egy bizonyos irányból, egy bizonyos irányba tart a te életed, de mivel nem te határozod meg, nem a te céljaid határozzák meg annak a haladását, ezért azt érzed, hogy állsz és vesztegelsz, miközben már régóta sodródsz. Milyen gondolatok töltik ki az életedet? Milyen érzések határozzák meg a mindennapjaidat? Mibe teszed naponként a figyelmedet? Mivel töltöd az idődet? Mibe teszed, fekteted be a te erős forrásaidat? És mielőtt azt mondanád, hogy ezen gondolkodtam tegnap, hogy merjek-e ilyeneket mondani, hogy Józsi, de ha te tudnád, hogy mik vannak az én életemben, ha te tudnád, hogy milyen csalódások vannak az én életemben, ha te tudnád, hogy miken mentem én át, akkor lehet, hogy nem mondanád ezt. Igazat adok. Jó a diagnózis. De ha te tudnád, és egy alcímet kellene adnom, akkor az lenne, hogy 15 év. És szeretném, ha most gyere velem, és nézzünk meg egy életet a Bibliából. Egy olyan életet néznénk meg egy ilyen áttekintésben, amiből én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudunk tanulni. Ez pedig Ezékiás királynak az élete lesz. Ezékiás királynak az élete két könyvben is fel van jegyezve, a Királyok könyvébe és a Krónikák könyvébe. Mi a különbség? Az a különbség, hogy a Királyok könyve az úgy fogalmazza meg Ezékiásnak az életét, hogy ő közvetlenül az eseményeket követően van feljegyezve a történet, a történés, olyan, mint a sajtóvízhang. Hogy történik reggel valami, és délutánra megírják. Hogy egy pillanatnyi képet, egy pillanatnyi átfedést, egy pillanatnyi keresztmetszetet ad az adott eseményről, míg a Krónikák könyve, ami körülbelül 150 év távlatába tekint vissza erre az eseményre, úgy az idővel kiértékelve ugyanazt az eseményt, visszatekint ugyanarra az esemény sorra, ami Ezékiás király életében ott és akkor játszódott. És hadd mondjam el, hogy mindannyiunk életében szükség van a pillanatnyi helyzetértékelésre, és szükség van erre a távlati visszatekintésre is. És szeretném neked azt elmondani, hogy az életünket nem csak mi értékeljük, hanem értékeli Isten is. És lesz az életünkben egy olyan utolsó visszatekintés, amikor Isten fogja értékelni a mi életünket. És szeretném, hogyha lehet szűrni nagyon sok, nagyon megszívlelendő tanúságot Ezékiás király életéből. Négy korszakra szeretném így bontani, négy életkorszakra inkább azt mondanám Ezékiás király életét. Az első az, amikor a 2 Krónikák 28-ban nagyon tetszik, ahogy Ezékiás király élete számomra egy fantasztikusan indul. Ugyebár egy Áház király fiaként valahogy megmaradt, őt nem áldozta fel, ugyebár idegen isteneknek, 16 évig uralkodott az apja, teljes báványimádás, bezárták a templomokat, telehorták szeméttel, és egy ilyen örökségbe lép Ezékiás, és egy megújulás, az ébredés, a visszatérés embere. Miket csinál? Kinyitatja az Úr házát, helyreállítja az Isten tiszteletet, visszahívja a papokat, a dicsőítőket, helyreáll az Isten imádata, mindazok után, amit az édesapja tett, kitakarítja a bálványokat Izrael életéből, a templomot kitakarítja arról a rengeteg szemétől. 16 év szemetét, 16 napon keresztül hordják ki a templomból. A megújulás, az ébredés, mondhatnám a megtérés időszaka ez. Mikor volt az életünkben ilyen megújulás? Mikor volt az, hogy azt tudom mondani, hogy átéltem azt a felszabadulás örömét, a megtisztulás örömét, ami lehet, hogy gyötrődéssel kezdődik, lehet, hogy bűnbánattal, sírással kezdődik, de felszabadulással, megtisztulás örömével folytatódik. Mi történik még? Miután kitakarítja a templomot, elkezdenek hódolni, imádni, imádni Istent, megtel az Úr háza népe, imádatta a dicsőítése, hangos a gyülekezet. Helyreállítja a páska ünnepet, mondhatnám most magunknak, hogy helyreáll az Úr vacsorának a szentsége, a tisztassága, a mélysége a te életedbe, annak a jelentősége, hogy van újongás, van öröm, de van bűnbánat, sírás a bűnök felett, van szabadulás minden megkötözöttség felett. Fantasztikus időszak ez. És hadd hozzak párhuzamot az akkor és ott, és az itt és most között. Azt fogalmazódott bennem meg, hogy amit ugye eddig is mondtam, hogy a döntés Krisztus mellett az személyes döntés. Az, hogy elhatárolódj minden bűntől, ami volt az addigi életedben, mert Isten szent jelenlétében megmérettetett a te életed, és megláttad a te szellemi szemeiddel azt, hogy mi az, ami kivetni való az életemből, és te erről te elhatárolódsz, az személyes. Viszont megélni, gyakorolni az Isten tiszteletet, az úrvacsorát viszont közösségi. És szeretnék most egy személyes felelősséget is így felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy mindannyian kaptunk életet Istentől, mindannyian kaptunk időt Istentől, kaptunk lehetőséget Istentől, ki többet, ki kevesebbet az életbe, de a döntés, hogy hogyan élsz mindezekkel, az viszont a te döntésed. És jön egy következő korszak Ezékiás életében, hogy habár ő Isten embere, a szabadulás, a szabadítás, a megújulás embere, érik az ő életét is külső-belső hatások. Egy következő fejezetben azt látjuk, hogy a királyságot külső támadás éri, bele sodródik a király egy háborúba, megtámadják az országot. Mondhatnám azt is, hogy most jön úgy az életnek a valóságossága. Egy külső támadás éri a királyságot, és úgy feljött bennem, hogy mit csinálsz akkor, amikor egy külső nehézség tör be a te életedbe. Mit csinálsz? Mit látunk Ezékiás király életéből? Elmegy tárgyalni a támadókkal, elmegy szövetségeseket keresni, hogy felduzzassa a hadsereget, kiüríti a kincstárat azért, hogy zsoldosokat vásároljon, hogy egyáltalán felvegye a harcot. Nem. A király és a próféta együtt imádkozik. Nem horizontálisan oldja meg a krízist az életébe, hanem vertikálisan. Így szól 2 Krónika 37.7, 32.7. Ezt mondja a király: legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele való egész sokaságtól, mert velük több van, mint ő vele. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiás Júda királyának a beszédétől. És rengeteg üzenet van ezekben az apró részletekben, de szeretném, hogy megmaradnánk egy ilyen átfogó nézetbe, de hadd mondjam el, hogy Ezékiás nem kapkod itt horizontálisan, nem kapkod a támadókkal, nincs válasz a Szanhéri számára. Nincs válaszod a külső betörők számára. Isten irányába kell tekinteni az életünkbe. És nézzük, mi történik. 32.20, Krónikák 2. Ekkor Ezékiás király, meg Ézsaiás próféta, Ámóc fia imádkozott, és segítségért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisített az asszír király táborából minden vitézharcos, fejedelmet és vezért, és ő megszégyenülve tért vissza országába, mármint az asszír király. És egyszer, amikor bement Istene házába, mármint az asszír király a bálvány házába, ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Isten megszabadítja a népet, megszabadítja Ezékiás királyt, egy gyönyörű győzelmet él meg az ő saját életében, és jön egy következő korszak, egy másabb teher jön Ezékiás király életében. Sokkal nagyobb próba, ha lesz mondani, egy belső támadás, egy személyesebb támadás éri az ő életét. Megtámadja a szervezetét egy halálos betegség. És Ezékiás szembesül azzal, hogy mennyire törékeny az ember élete, szembesül azzal, hogy egy pára lehellett az emberi élet. És ezt olvassuk. 21. Abban az időben Ezékiás, ez már a királyok könyve, Ezékiás király halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámósz fia, fia elment hozzá, és ezt mondta neki: így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz. Nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sír. És akkor úgy megnéztem úgy az eseményeket, hogy mikor, hogyan. Az igébe visszafejthető az, hogy Ezékiás királykor olyan 39 éves lehetett. 39 évesen szembesül egy ilyen teherrel az ő életében. Folytatva az eseményt, 25. Menj vissza, és mondd meg Ezékiás népem, fejedelmének, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam a könnyezést, és meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Hatalmas szabadítást él át Ezékiás, és úgy azon gondolkodtam elsősorban, hogy ez a 15 év, ez most sok vagy kevés egy ember életében? Szerinted sok vagy kevés, mondjuk, ha az lenne, hogy még 15 évet megtoldja az Isten? És úgy azon gondolkodtam, hogy ha Istentől kapod az életéveket, akkor lehet, hogy elég. Ha Isten dicsőségére életed az életedet, akkor a 15 év is lehet teljes, lehet kerek és lehet elég. De ha nem Istennel töltöd az életedet, ha nem Isten dicsőségére életed az életedet, akkor a 100 év is lehet kevés, a 100 év is lehet értelmetlen, a 100 évvel is lehet meggazdagodva pokolra jutni. És 54 évet élt valószínűleg Ezékiás király, és betelve az élettel megy el. És azon gondolkodtam, hogy ha tudnád azt, hogy a következő 15 évedet követően lesz egy végső visszatekintés, egy végső elszámolás, akkor hogyan élnéd mától az életedet? Mit tartanál akkor igazán fontosnak? Mit csinálnál másképp a mostanihoz képest? Mivel töltenéd ki az életidőszakodat? Mire használnád a forrásaidat? Egyáltalán hogyan élnéd az életedet? És szeretném összekapcsolni Jézusnak ezt a fantasztikus ígéretét, amit a gyülekezet az eklézsiába kizárólagosan helyezett el, és a gyógyulással. Mi, mint gyülekezet? A kérdés az, hogy mi hogyan élünk az Isten adta lehetőségekkel. Mi jellemzi a mi életünket, mi jellemzi a mi beszédünket, mi jellemzi a mi gondolkodásunkat, mi jellemez téged? Jellemzi a te beszédedet, a sopánkodás, a sóhajtozás, jellemzi ez a vénasszonyos spekuláció, hogy hogyan engedhette meg típusú beszélgetés. Hadd mondjam el, ha van ilyen, akkor inkább ne nyisd meg a szádat. Mert Isten nem erre mondja azt, hogy sóval fűszerezett. Isten talpra állítja Ezékiást a halálos betegségből. Talpra tud állítani téged a halálos betegségből. Hisszük ezt? Ámen. És neked egy dolgod van, hogy Isten előtt teljes szellemi odaszánással járulj Isten elé. És emlékezzünk vissza Máriára, hogy amikor a szíve alatt ott volt az Úr Jézus, nem maradt Názáretben, nem maradt ott a plegykafészek helyszínén, nem hagyta, hogy ki tegye magát annak a názáreti környezetnek, hanem elment Erzsébethez, elfutott, azt írja itt az ige, hogy a Lukács evangéliumában, hogy sietve ment oda. És Erzsébet, mikor meghallja a Máriának a hangját, kifakad Erzsébetből, hogy áldott vagy te az asszonyok között. A prófétai szó, erre van szükségünk, hogy a Szent Szellem eleve munkája legyen a mi gyülekezetünkbe, és részünkről pedig teljes szellemi odaszánás. Ezékiás meggyógyul. És ha megyünk tovább, akkor egy következő időszak jön Ezékiás életébe. Egy olyan időszak, ami teljesen eltért az előzőektől, és én úgy gondolom, hogy lehet sokunk életébe, lehet ez lenne a legnehezebb korszak. Mert azt írja 2 Krónikák 32-30b része, hogy Ezékiásnak minden tette sikeres lett. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyobb kegyelem kell, és bölcsesség az áldás elhordozásának, mert amikor baj van, akkor az ember nagyon könnyen kijózanodik. Amikor viszont jólétben éljük az életünket, akkor nagyon könnyen az ember meg tud ittasodni. Fontos, hogy te, ha Isten tanítványa vagy, Jézus Krisztus követője, mindig lásd az életedet ne csak a pillanatnyi élethelyzetben, hanem egy távlati perspektívában is, hogy merről merre tart a te életed. Isten adott neked életet, ad neked időt, ad neked lehetőséget. Kérdés az, hogy hogyan élsz ezekkel. És záró gondolatként úgy két dolog jött fel bennem. Az egyik az, ami az 1 Sámuel 5-ben benne van, amikor a filiszteusok elviszik Isten ládáját Asdódba, és Dágon templomába, Dágon bávány mellé oda teszik az Isten jelenlétét. És ebből egy teljesen új üzenet jött az én életembe, akkor ugye ezt így vizsgáltam. Ismerjük jól a történetet, Istennek a ládája, Istennek a jelenlétét képviseli. Jelenlétét képviselheti most a te szíved templomában, ahol lehet, hogy más bálványok is vannak. És mikor oda kerül Istennek a ládája, akkor első nap, ismerjük jól a történetet, Dágon szombra ledől. Lehet azt mondani, hogy véletlen. De amikor másnap ledől, akkor leeltörik a feje és a karjai. És ez már nem véletlen. Amikor Isten szentségében megmérettetik a te szíved, megmérettetik a te érzéseid, a te gondolataid, és kiderül, hogy mi a szemét, a te életedbe. És ekkor, ott és akkor kiderült, hogy Dágon csak egy bálvány. Ő egy szemét. Ő egy halott. Ő nem tud cselekedni. Isten szentsége az, ami tud cselekedni a te szívedben. És ugye elgondolkodtam ezen is, hogy mi lehet az a dolog, amit neked már rég ki kellett volna pakolni a te életedből. Mi az, amit te nagyon sokszor most újra megfoltozgatsz, visszateszed a fejét, a karjait, és visszahelyezed oda a szíved templomába Isten mellé. Mi az, amit már régen ki kellett volna raknod? És van ebbe egy fájdalmas igazság. Ha te úgy döntesz, hogy mindig visszateszed az élő Isten mellé a te szobrodat, akkor azt kell, hogy elmondjam, hogy egy idő után Jézus nem kell kivinni a te szívedből, mert ő élő. Ő magától távozik, mert összeférhetetlen a te bálványaiddal. Mi az, amit ki kell vinni? Dágon halott. Ő nem tud magától kivonulni a te életedből. Mi az, amit te neked kell kivinned a szíved templomából, mert összeférhetetlen, megmérettetett már nagyon sokszor az életedbe, hogy ez bűn. És te mindig megfoltozod, és mindig visszarakod, mindig élsz a szabadságod lehetőségével. Felfogod te, mit csinálsz. Meg most Krisztus az ő vérével szabadságot, életet, időt, lehetőséget kapsz, és te mindig visszamész. Szabad emberként. Előző igehirdetésen is hangzott a Dávid Zsoltárából a 139. 23-24. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. A másik pedig, ami úgy feljött az én szívemben, az pedig így a kép miatt volt, hogy mindannyiunk életében Isten adott vitorlát, és adott képességet és lehetőséget arra, hogy kifogjuk a jó szelet. Hogy ki mozdítsa a mi életünket, a mi hajótörött életünket, a mi beragadt életünket, abból az állapotból, amiben lehet, hogy most te vagy. És szeretném az ezékieli profécia, proféta könyvének 37. részéből, 8. részét felolvasni, 8. részétől. Így hangzik Isten drága igéje. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mond a léleknek, így szól az Úr az én Uram, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekben megöltekbe, hogy életre keljenek. Szeretném neked elmondani, hogy az életben rengeteg vihar van. Rengeteg vihar lehet a te életedben, és van az a vihar, ami felborítja a te életedet. Van az a vihar, ami felborítja a te csónakodat. De a Szent Szellem nem ilyen. A Szent Szellem tovább lendít, felkarol, felsegít, új célt, új reményt, új hitet, bizalmat, bátorítást, életet ad a te megszáradt, kiszáradt szellemi életedbe. Így folytatódik. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem, akkor lélek szállt beléjük. Életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Ezért prófétál, és ezt mondta nekik, így szól az Uram, az Úr, én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, én beviszlek benneteket Izrael földjére, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, akkor meglátjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Ekkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam, Így szól az Úr. Csodálatos rész ez, csodálatos ígéret ez mindannyiunk számára. És vágyom arra, hogy a Szent Szellem, a Szent Lélek nyomatékosítsa és tegye életté mindezeket az igéket. Elevenítse meg mindezeket az igéket, és az elhangzottakat is a te életedbe. Szeretném ugye a gyülekezetünket, az előjárókat, mindannyiunkat bátorítani azzal az igével, amit a 2 Krónika 30-27-ben van. Végül felálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, és imádságuk felhatolt az ég szent lakhelyére. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy álljon mindenki vissza a saját helyére, erősödjünk meg, térjünk vissza, takarítsunk ki minden olyat a mi életünkből, ami megrekeszti a mi életünket, szívünket, gyülekezetünket, hogy be tudjuk tölteni egyenként, és mint közösség az elhívásunkat. Amen.